A Juventus 103.9 bemutatja: Budapesti arcok közöttünk élnek, példát mutatnak. Budapesti arcok, a Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Jó estét, Budapest, ez itt a Juventus 103.9, benne pedig, ahogy minden este, a Budapesti arcok. Én Fehér Marian vagyok, és köszöntök mindenkit. És ma este is egy nagyon izgalmas beszélgetést hallhatnak majd, de mielőtt belekezdek, azelőtt figyelmeztetném önöket, hogy nagyon fontosak az önök leveleik. Ugyanis, hogyha ismernek olyan embert, akiről azt gondolják, hogy példaértékű valamiben, mindannyiunk számára, és ezt megfogalmazzák egy levélben, amit elküldenek a Budapesti arcok @juventus.hu e-mail címre, akkor könnyen előfordulhat, hogy előbb-utóbb viszont hallják őt itt az adásban. És ott a legnagyobb közösségi portál is, ott is mindig láthatják, hogy ki a vendég, és azt is, hogy miről beszélgetünk. Ma esti vendégeimről is egy ajánlást kaptam, és ebből most felolvasok egy kis részt. Ők már ugyan itt ülnek, és még nem hallottak ebből a levélből semmit, úgyhogy veletek is megosztom. Tehát egy párról van szó, akiket a levélíró szerint mindenképpen meg kell ismerni. Már az is különleges, ahogyan ők egymásra találtak, de az, amit csinálnak, még inkább. Az otthonukba várnak minden hétfőn ismerős és ismeretlen embereket a legnagyobb szeretettel. Minden alkalommal meghívott előadók jönnek, beszélnek a legkülönlegesebb tanításokról, számmisztikáról, jógáról, életmódról, mindenről. Mindezt teljesen ingyen. Egyre többen jönnek el hozzájuk, előadók és hallgatók is. Hamarosan nem férünk el. Szeretném, ha minél többen megismernék őket, mert amit csinálnak, az a szeretet energia, ami ott áramlik, biztos, hogy mindenkit megérint. Ha csak lesznek olyanok, akik hasonló gondolkodásúak és ötletet kapnak a megismerésük által, már nyert ügyünk van. Hihetetlen út van mögöttük, és hatalmas szeretet, rengeteg tudás, amit meg is osztanak. És hát akiről ő írt, Baté Henrietta és Jaksa János, akik itt vannak, és a vendégeink is, egyébként Tina küldte a levelet, neki megköszönöm az ajánlást, és akkor én itt üdvözlöm a stúdióban Henit és Jánost. Jó estét kívánok, sziasztok!
Jó estét. Jó estét kívánok!
Na hát, van miről beszélgetni. Én először azt kérdezném, ha már a levélírótok, meg ti tudjátok, ki írta a levelet egyébként?
Persze.
Jó. És mit szóltok hozzá?
Hát nagyon örülünk.
Ahogy így vélekedik rólatok.
Köszönjük.
Na tehát, hogy ugye, amit ő írt rólatok, abba benne van az is, hogy a ti egymásra találásotok is egy érdekes dolog. Én kevésbé szoktam másoknak a magánéletében vájkálni, de ha ennek van úgy jelentősége, van úgy valami üzenete, és még publikus is, és mondtok róla néhány mondatot, azt megköszönöm. De persze csak annyit, amennyit ti gondoltok róla. Eldönteni, hogy ki beszél, igen.
Igazából 5 éve kezdődött nálam ez a folyamat, amikor én elolvastam a Mennyei Proféciák könyvet, és én akkor elkezdtem figyelni az életemben azokat a jeleket, amik engem az utam felé terelnek, az igazi utam felé, és ennek volt egy állomása, hogy én eljutottam Nepálba egy 2 hetes kirándulásra, ahol megtaláltam Jánost egy kolostorba.
Ezt nem mondod komolyan, hogy Nepálba találtad meg a te magyar párodat.
Igen, egy tátos csapattal mentem el Nepálba tavaly előtt februárban, és igazából ott találtam meg, egy hosszú szakállas kis papóka volt.
Hát most nem az.
Egy tűzszertartást tartott fönt a kolostor tetején, és akkor választottam őt ott vezetőmnek. És igazából így ismerkedtünk meg, tehát 2 hét alatt ismertünk egymásra, találtunk egymásra.
Igen, és hogy lett ő a te párod?
Úgy lett az én párom, hogy ott a 2 hét alatt rengeteget beszélgettünk, megismertük egymást, bejártuk Katmandút, együtt voltunk azokon a szertartásokon, amik ott a kolostorban történtek, és utána neki még 8 hónapja volt abból az elvonulásból, ahol ő részt vett, és hát nem beszéltük meg, hogy ennek lesz folytatása, de éreztük mind a ketten, hogyha ő hazajön, akkor ezt folytatni fogjuk.
Tehát ez abszolút sorsszerű volt.
Igen, ez nagyon sorsszerű. Tehát ahogy én oda kijutottam, ahogy meglett a pénzem a repülőjegyre, ahogy éreztem azt, hogy valamiért nekem oda mennem kell. Nem tudtam,
na jó,
hogy
akkor
miért.
Viszont egy picit, ha nem bánod, egy kicsit belevájnék én az előzményekbe is, hogy azt mondtad, hogy ez 5 éve volt.
Igen.
Mi történt akkor a te életedben, ami miatt ilyen hatalmasat akartál váltani?
Én teljesen más területről, a biztosítási szakmából jöttem. És soha nem értettem, hogy én mit keresek ott, mert nekem a pénzügyi szakmával semmi kapcsolatom nem volt. Tehát én nem is tudtam üzleteket kötni, én mindig inkább az emberekkel beszélgettem. Amiből nem jöttek ki üzletek, mert tudtam, hogy annak a termékei nem annyira jók, és én ezt nem ajánlanám azoknak az ügyfeleknek.
Aha, tehát így módon sikertelen voltál,
igen,
mert
sikertelen.
Nem tudtál valami olyasmit eladni, amiben mondjuk nem hittél.
Igen, igen. És az egészen odáig fajult, hogy meg kellett szűnni a biztosítónak ahhoz, hogy én onnan eljöjjek.
Aha, tehát semmi módon nem értettél a...
Nem, tehát azt tudtam, hogy el kell jönnöm, de nem voltam elég biztos benne, hogy tudok majd onnan eljönni, hogy fogok tudni megélni. És ezért odáig fajult ez az egész, hogy bezárt a biztosítót Szegeden. Különböző események folytán ez lett a vége.
Uh-huh. És akkor? Akkor egyszer csak azt mondtad, hogy hoppá, el kell mennem Nepálba?
Nem, de hogyis nem. Tehát utána még nagyon sok ilyen véletlen, látszólagos véletlen történt. Akkor én elkezdtem keresni az utamat, hogy mi az, amivel kell, hogy foglalkozzak. És ilyen véletlenek folytán, hogy valaki ajánlott nekem egy masszást, azt mondta, hogy egy masszás tanfolyamon volt. Egyre jobban azt éreztem, hogy ezzel a masszázsal nekem valami dolgom van, mert nagyon sokszor bejött az életembe. És pontosan ez a korokán masszázs volt az, amiben megtaláltam azt az utat, ami úgy érzem, hogy az én feladatom.
Na jó, akkor erre vissza fogunk térni, jó. Csak most úgy látom, hogy egyébként a két életutat össze kell valahogy kapcsoljuk, uh-huh. Úgyhogy Jánost is megkérdezem, te mit csináltál Nepálban? Már azt Henny már említett, hogy volt egy elvonulásod.
Igen.
Úgyhogy egy kicsit, ha te is beavatnál abba, hogy előtte te milyen életet éltél, tehát te mitől vonultál el, és hogy találtad ki, hogy oda?
Hát ez egy elég hosszú előélete volt ennek az elvonulásnak. Uh-huh. Én körülbelül 18-20 évvel ezelőtt, pontosan nem tudom, volt egy gerincsérvem, ami egy erős jelzés volt arra, hogy azt a fizikai utat, amit én addig jártam, a kemény munka, éjjel-nappal csak a munka, ezt...
És mi volt a munkád?
Hát én lakatoskodtam, tehát mindig fizikai munkát végeztem, de alapvetően így lakatosipar, gépgyártás, sofőrködtem egy darabig, tehát egy teljesen hétköznapi életvitel. És akkor 95-ben lettem én tulajdonképpen egy saját cégnek a vezetője, és akkor jött ez a gerincsérv, ami pillanatok alatt letérített erről a fizikai útról. Úgy mond, hogy inkább elindultam a spirituális út felé. A gerincsérvemet egy nagyon csodálatos, rövid kis kezeléssel, egy csontkovács technikával pillanatok alatt eltüntette a Kovács András, és én akkor elindultam ezen az úton, megtanultam az ő technikáit, a csontkovácsolást is, és egyre inkább nyitottá váltam a spirituális élet felé. Szinte minden hétvégén valamilyen tanfolyamon voltam, elvégeztem egy gyógymasszőri iskolát, hogy a csontkovácsolás bátrabban tudjam csinálni, hogy anatómiailag is legyek fölkészülve arra, amit teszek. És hát most nem akarom teljesen részletesen, de eltelt kb. 18 év, amikor eljutottam oda, hogy 2005-ben Szai Babánál voltam, 2006-ban úgy szintén, és 2006 nyarán ismertem meg azt a nepáli mestert, akinek végül is most 2008-tól 2011-ig a 3 éves elvonulásán voltam.
Atya úr is.
Ez annyit jelent, hogy ugye magunk mögött hagyjuk a fizikai világot, ezt a mindennapi életet, és 3 év, 3 hónap, 3 napra elvonulunk egy kolostorba, vagy egy külvilág elől nagyjából zárt területre, hogy ne a külvilági problémákkal foglalkozzunk, hanem a saját spirituális fejlődésünkkel.
Oké. Erről már hallottam sokat, és akkor most annyira örülök, hogy találkoztam egy olyan emberrel, aki ezt végigcsinálta, ugyanis van egy csomó gyakorlati kérdés ezzel kapcsolatban. Biztos, hogy ez ilyen semmisnek tűnik magához, az úthoz képest, meg a fejlődéshez képest, de ugye az embernek azért mondjuk van egy lakása, vagy egy munkája, vagy családja, vagy kutyája, vagy akármilyen, mondjuk itt a nagyvárosban, és azért elmenni innen úgy 3 évre, tehát hogy ezt így hogy lehet megoldani, ha más nem anyagilag fenntartani. Értem, hogy éppen ezt hagyod magad mögött, de valahogy az embernek a felelősségéhez hozzátartozik az, hogy gondoskodik arról, ami itt van. Tehát ezt hogy lehet megoldani? Vagy milyen előkészületet igényel ez?
Én azt hiszem, hogy ez is, mint az életben, minden egy döntés.
Döntés. Az abban biztos
voltam. Döntést, és vagy megcsináljuk, vagy nem. Tehát ezt a két döntést hozhatjuk. Én úgy éreztem, mikor erre az első lehetőséget kaptam, tehát a mester, akinek a tanításaira, hogy előtte már 2 évig jártunk rendszeresen, és kihirdette, hogy lesz egy ilyen elvonulás. Én abban a pillanatban azt éreztem, hogy nekem ott a helyem, és ilyen lehetőséget nem biztos, hogy dob a gép az élet alatt még egyszer.
Hát ez biztos,
hát is. Pont ezt éreztem. És akkor eldöntöttem, hogy én megyek, Viszont nálam is volt még egy hónap, ameddig már nevettem saját magamon, hogy gyártottam a kifogásokat, hogy miért nem tudnék elmenni. Aha. De belülről tudtam, hogy megyek. Tehát az emberek is, tehát minden, amiket felsoroltál, hogy ház, kutya, munka, bármi, ez mindegy olyan kifogás lehet, amiben belekapaszkodunk, hogy ezért nem. Az anyagi dolog is tulajdonképpen itt azért finanszírozni kellett magunkat, de ez nem volt alapföltétel. Tehát megmondta az elvonuló mesterünk, hogy a pénz senkit ne tartson vissza, mert az élet úgyis odarak szponzorokat, vagy ő keres nekünk, vagy mi nekünk egyszerűen valaki felajánlja, hogy segíteni akar minket ebbe, hogy ezt az elvonulást végig tudjuk csinálni. Tehát mindenkinek, aki úgy jött oda, hogy nem tudta magát, önmagát finanszírozni, annak az élet, a sors odarakott egy szponzort a háta mögé, aki fizette az ő kiadásait.
Tehát ha jól értem, onnantól kezdve, hogy az életünkben meghozunk egy döntést, onnantól kezdve az élet azt megtámogatja.
Pontosan. És ez minden területen így van.
Na jó, ami nagyon érdekes volt mindkettőtök külön életébe, hogy mindketten azt mondtátok, hogy tudtam, hogy ez az utam. Tehát, hogy te tudtad, hogy el kell menned Nepálba elvonulni, te meg tudtad, hogy neked el kell menned oda egy kéthetes kirándulásra. Meg lehet-e azt fogalmazni, hogy mi az az érzés, ami szent, igaz, és biztosan az-az? Mert azért lássuk be, érzünk dolgokat az életünk során, aztán egy év múlva azt mondjuk, hogy akkor úgy éreztem. De akkor tudtam, és ez biztosan így volt, azt szerintem kevésszer érezzük.
Ez így van. Én is abban a pillanatban, amikor a Henny ezzel a táltos csapattal megérkezett, tehát egy pillanat alatt összefutottunk. És mint a villám csapott volna belém, és azért voltak belső vívódások. Tehát én azért ott voltam az elvonuláson, amikor a szingli embereknek, tehát akár férfi, akár nő, úgy a másik nemmel való kapcsolat itt meg volt tiltva ez alatt a 3 év alatt. Tehát aki családosan jött be, ők éltek, lakhattak együtt egy szobába, de aki egyedülállóként jött be, annak a másik nemmel ebbe a időszakba nem lehetett kapcsolatot teremteni.
Ez miért kell, vagy miért kikötés? Szintén egyfajta megtisztulás, vagy letisztulás miatt?
Igen. Tehát ahhoz, hogy az ember tényleg a lelki fejlődésével tudjon foglalkozni, ahhoz maximálisan erre kell fókuszálni. Na most, ha nyilván egy párkapcsolati kérdés, az ember teljesen eltéríti erről az útról.
Hát igen, itt tudjuk, hogy akkor egy, meg főleg, ha ilyen villámcsapásszerű szerelem van, akkor tudjuk, hogy átrendeződik az agyban is néhány dolog, meg a hormonszint, meg minden.
És itt is az volt, hogy én nekem az a 2 hét még ő ott kint volt Nepálba, és tényleg rengeteget jártunk együtt ki a városba, a stupához. Tehát tulajdonképpen úgy volt ez, mintha egy ismerkedési folyamat lett volna, holott csak azt éreztük mind a ketten, hogy ismét összetalálkoztunk. És bennem ott volt az a belső vívódás, hogy ez most csak egy próba, egy kísértés, hogy ez most miről szól. És az egész 2 hétben mind a mellett, hogy tényleg azt éreztük mind a ketten, hogy ismét találkoztunk, sőt, minél többet töltöttünk együtt időt, annál több olyan régmúlt előző életekbe történhető dolgok sejlettek föl mind a kettőnkbe, hogy tudtuk, hogy ez tényleg egy ismét találkozás. De még így is ott volt bennem az a sok-sok millió kérdés, hogy ez egy kísértés, egy próba, vagy csak az én hitemet teszik szintén próbára, hogy ezt az elvonulást tényleg végig akarom-e csinálni.
Abszolút elhiszem, hogy ez felmerült.
És ráadásul, amikor ő ugye 2 hét után hazajött nekem, még ott volt hátra 8 hónap.
Igen, és akkor egyébként mi volt a válasz, hogy tényleg végig akarod csinálni, vagy végig csinálod most már, mert végig kell?
Bennem egyértelmű volt itt is, tehát a döntés ott volt, hogy minden, hogy végig csinálom, mert rám ez jellemző, hogyha valamit elkezdek, akkor ezt én azt megcsinálom. De ez a nehezítés része volt. Tehát azért a 8 hónap nehezebb volt, mint az előtte 2,5 év.
És utána, amikor hazajöttél, akkor te tudtad, hogy akkor a Hennyhez jössz haza?
Ez így van. Tehát ahogy én hazajöttem, december 16-án eljöttem az elvonulásról, és az első utam Szegedre vezetett, és mi jöttünk együtt Gyömrőre. Tehát, és azóta együtt vagyunk.
Az hihetetlen. Megkérdezhetem, hogy előtte volt-e család kapcsolat bárkinek?
Hát nekem volt, én már akkor 9 éve egyedül éltem, aha, de nekem emellett van 5 gyerekem, tehát nekem volt családi háttér.
De nem egy családot hagytál?
Nem. El. Egyikünk se, tehát nem emiatt léptünk ki kapcsolatból, hanem hát ez így össze volt rendezve, hogy...
De ezt mondjuk tényleg érdemes volt meghallgatni, meg köszönöm szépen, hogy megosztottátok. Még annyit a nepáli időszakra, hogy magyarul a 3 évről, tehát az elvonulás, mi történik az emberrel? Hogyan él? Hogyan telik egy nap? Gondolom, hogy annyira nem pörög.
Igazából inkább... egy séma szerint pörögnek a napok. Tehát reggel 5-től este 10-ig, vagy volt, hogy reggel 3-tól este 10-ig zajlottak a események velünk.
Hát akkor lehet, hogy tévedek.
Tulajdonképpen rengeteg meditáció, öntisztító gyakorlat volt benne. Tehát az első 6 hónap az kifejezetten a tisztításról szólt. Tehát leborulásokat, mantrázásokat, mandala felajánlásokat kellett a saját megtisztulásunk érdekébe csinálnunk. Ez egy meghatározott séma, szisztéma szerint történt. Tehát a 108 ezer leborulás, a 108 ezer tisztító mantra, ilyeneket kellett csinálnunk, és emellett ugye szertartásokon kellett részt vennünk, hogy a mi kis kolostorunknak az életét úgy fönntartsuk. Erre voltunk ott 30-an, és hát tulajdonképpen ez volt a lényege az egész ottlétnek, hogy semmi mással nem kellett foglalkoznunk, csak a saját fönntartásunkkal és a saját tisztításunkkal, hogy önmagunkat testileg, lelkileg, szellemileg teljesen kitisztítsuk. Már az egy csodálatos élmény, érzés volt, amikor oda elvonultunk, és az első hét után, ugye ott se tévé, se internet, semmi nem volt, mert hogyha már ott vagyunk, akkor legyünk ott. Mert hiába vagyunk ott, hogyha a külvilágban élünk,
világos,
akkor ez nem jelent semmit. És ahogy nem érintettek minket ezeket a külső negatív energiák tévén keresztül, interneten keresztül, egy ilyen teljes felszabadult érzés volt már egy hét után.
Hogy, elképesztő egyébként.
Hogy csak a pozitív dolgokat tapasztalhattuk, amit persze nem mindenki, abban a pillanatban nem mindig mindent pozitívan éltünk meg. Mert azért ez egy kicsit hasonlít a katonasághoz.
Azt akartam mondani, ez egy picit ez ilyen aszketizmus azért, akárhogy is nézzük.
Nevezhetjük így is, igen. Uh-huh. Tehát azért ez egy olyan életre való nevelés, ahol az embert tényleg fegyelemre, önfegyelemre tanítja ez az elvonulás. Elfogadásra.
Azt is gondolom erről, hogy önfegyelem, elfogadás és egy magaddal való ismerkedés is.
Igen.
Viszont a kérdésem az az, hogy többnyire mi halandók itt szerintem, akik a városban élnek, vagy bárhol, és teszik a dolgukat, és családjuk van, és munkájuk. Amikor elkezdünk valamilyen meditációt, vagy valamilyen önismereti utat, akkor többnyire az ember tudja azt, vagy legalábbis feltételezi azt, hogy mi az életében az elakadás, vagy mi az, amit ő tisztítani szeretne magán. Ugye ezek ilyen célirányosak szoktak lenni. Itt azt gondolom, hogy kevésbé azzal a küldetés tudattal mentél ki, hogy most akkor 3 évig egy valamire rádolgozol. Úgyhogy vagy...
Ez érdekes kérdés, mert tulajdonképpen én annyira nem tudtam, hogy hova megyek. Uh-huh. Tehát én előtte így a buddhizmussal nem régen ismerkedtem meg. Tehát voltak ott olyan társaim, akik már 10 éve is a buddhizmussal foglalkoztak, tehát ők nagyjából tudták, hogy...
Ezek, hogy teljes ismeretlenbe mentél.
Igen, tehát én belementem úgy az érzéseimre hagyatkozva, hogy nekem ott kell lenni, és ezt végig kell csinálni.
Oké, a kérdés az, hogy ezek után te egy teljesen önmagadból egy teljesen új ember jött elő, vagy egy új emberrel ismerkedtél meg, akit te vagy, vagy azzal azonosulsz is, vagy tehát, hogy mit hozott ki? Nem tudom ezt jobban kérdezni.
Kérdést. De, én azt hiszem, de a külvilág és akik közelembe élnek, csak azt látják, hogy tulajdonképpen én nem lettem más ember, hanem az, ami voltam, ez még finomodott. Aha. Ha lehet így fogalmazni. Tehát a saját magamban lévő képességeket, érzéseket, amiket én önmagamba hordozok, ezek tisztultak még lényegében. Tehát nem lettem gyökeresen más ember, hanem az, ami voltam, annak egy ilyen továbbfejlesztett változatáról beszélhetünk, azt hiszem.
Viszont olyan dolgok, amik esetleg előtte zavartak, vagy valamiféle, nem tudom máshogy mondani, elakadás volt az életedben, azokat így egyszerűen így megfejtetted, hogy miért van, kipipálted, és akkor azzal már nincs is dolga tovább az embernek. Tehát a megtisztulás, mint ilyen, az így működik, hogy így rakódnak egymásra a dolgok, jó, ez rendben van, tudom, hogy miért van, azzal megdolgozol, és kész, utána az többé nem jön elő az életbe. Most ilyen nagyon banális dolgokról beszélek, hogy amiről sokat hallunk, hogy egy gyerek korban rosszul beidegződött, nem tudom én, minta, az ugye képes hatni az embernek egész életében. És az, hogy rájöjjön felnőtt korában, hogy valamit miért csinál folyamatosan úgy, az egy nagyon nehéz, hosszú terápiákat követelő dolog. Sokan megélnek ebből.
Igen. Tulajdonképpen nagyon sok olyan tulajdonságommal szembesültem, ugye volt idő saját magammal foglalkozni, amit eleinte még úgy nehezen is akartam elfogadni, hát hogy ez is én vagyok. Nyilvánvaló, hogy itt a családon belül kapja az ember a legtöbb jelzést erre. De, és nem azt mondom, hogy már minden tisztában van téve, de tehát még mindig vannak nyitott kérdések, tehát minket is ugyanúgy megtalálnak azok a feladatok, amin már úgy hisszük, hogy túl vagyunk, és ha túl vagyunk rajta, akkor ez úgy jön meg, megy egy pillanat alatt.
Persze, tehát nem kell azt gondolni, hogy az ember elmegy 3 évre, csücsül kicsit Nepálba, hazajön, és akkor tök jó, többi nincs mit megoldani.
Persze.
Gondolom, hogy nem így van.
Sőt, én azt hiszem, hogy azóta még keményebben
magadra
vagyunk
rántasz, nagyon egy kihívásokat.
Hogy igen, valóban itt a hétköznapi életben meg tudjuk-e azt tenni, amiről ott tulajdonképpen tanultunk 3 és majdnem 3,5 évig.
Na hát erre én is kíváncsi vagyok egyébként.
Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Juventus 103.9, benne pedig a budapesti arcok, vendégem továbbra is Baté Henrietta és Jaksa János, akikkel az elmúlt 20 percben egy kicsit átbeszéltük az ő saját külön életüket, aztán ez az élet összekapcsolódott, nagyon-nagyon szép történet volt, és hát azért pár mondatban összefoglalom azoknak, akik most kapcsolódtak be. Ugye évekkel ezelőtt János elment Nepálba egy 3 éves, 3 hónapos, 3 napos elvonulás, és Henny pedig szintén évekkel ezelőtt a saját útját keresve egy tártos csapattal elment Nepálba egy 2 hetes kirándulásra. És akkor ők ott találkoztak, ott nagyon sok, ha jól értettem, lelki egymásra találás, beszélgetés volt, és 8 hónappal később, amikor János hazajött, akkor újra felvették a kapcsolatot, de hát ha jól értelmeztem ezt is, akkor ott már nem volt igazából kérdés az, hogy nem csak szellemi társak vagytok, hanem úgy az életben is szeretnétek együtt csinálni a dolgaitokat. És itt bekapcsolnám a levélírót, Péntek Krisztinát, aki ajánlást írt nekem rólatok. Ugye ő említette, hogy van egy úgynevezett teremtésháza meditációs központ, amit ti vezettek, és ahol különböző programokat csináltok. És hogy hát vannak olyan programok, amelyeknek ezek a hétfői programok, ez az önzetlen nap, amikor minden ingyen van, ha jól értettem ezt is. És itt vannak vendégelőadók, van jóga, vagy kalanetics, meditáció. Tehát, hogy ez úgy tűnik számomra, hogy azért van, hogy minden, amit ti megtanultatok valaha az életben, azzal segítsetek és másokkal is megosszátok. És tulajdonképpen János is ezt mondta, hogy itthon az a feladat, hogy az itteni életben, az itteni mozgásban, körforgásban ezt valahogy átadni. És úgy kíváncsi lennék, hogy ez hogyan indult el, és egyáltalán hogyan működik. Úgyhogy most aztán tőlem egy más szavába vágva is lehet, mert ez már egy közös dolog.
Hát ugye, ahogy vége lett az elvonulásnak, eltelt még itt körülbelül 2 hónap év elején, 2012-ben, amikor úgy kerestük a lehetőséget, hogy hogyan tovább, de mind a kettőnknek az volt a feltett szándéka, hogy az embereket akarjuk valamilyen módon szolgálni.
De ez hogy jön ez az érzés az emberben? Nagyon szép dolognak tartom, de milyen érzés az, amikor az budjan ki belőled, hogy ezt másoknak is odaadni?
Ezt nagyon nehéz szavakba foglalni, mert van egy ilyen belső érzés, ami azt sugallja, hogy ebbe a teljesen elanyagiasodott világba az embereknek másra van szükségük, másra is főleg. Egy ilyen kis fogóckodóra, ahova el tud menni, ahol jól érzi magát, ahol egy teljesen más energia rendszerbe kerül bele, mint ez a hétköznapi, hogy taposom a munkát, és hogy ebből pénz legyen. És ez feltett szándékunk volt, ugye hát azért nekem az előző 18-20 év, hogy ilyen irányba tanulgattam, ez kellő olyan képet mutatott nekem, hogy az emberek mennyire bele vannak keseredve ebbe a hétköznapi életükbe. És március végére tisztult le bennünk az, hogy na akkor elkezdünk egy ilyen meditációs központot, ahol csinálunk önzetlen napokat, és ugye mind a ketten masszőrök vagyunk, mellette hétközben masszírozunk. És nyilvánvaló így egy kicsit több emberrel kapcsolatba kerülünk, és ennél fogva valószínű több vendégünk lesz a masszázsra is.
Tehát egyik a másikat
igen, tehát
életben tartja.
Így indult ez a gondolat, és március 30-án tartottam Gyömrön a Bagoly fogadóba egy előadást az elvonulásról, meg Nepálról, Tibetről. Ez volt így a nyitó lényegében ebbe az egész tevékenységünknek. Aztán ez egy pénteki este volt, szombaton tartottunk egy egészségnapot, ahol több más terapeuta is velünk volt, kis rövid előadások és egy egész napos önzetlen kezelések, tulajdonképpen csak megmutattuk ilyen 15 perces kis kezelésekben, hogy miket csinálunk. Ebbe volt aurafotó, személyiségelemzés, kineziológia, masszázsok, ilyen energiakezelések.
És ehhez honnan vannak nektek a kapcsolataitok? Mert hogy nyilván ezt nem mind ti csináljátok.
Hát nem, ezeket az embereket, ebből legalábbis egyet, a kineziológust ismertük, a másik kettőt előtte nem, de ő hozta magával, mert ők már akkor egy ilyen kis háromfős teamként működtek. És így jött a mi kis kapcsolatunk. Aztán utána jött a vasárnap, amikor már ilyen teljes időben történő kezeléseket adtunk az embereknek, ki a saját területéről, de még mindig fél áron. Most ez olyan jó sikerült ez a bemutatkozó napunk, hogy még utána 3 vagy 4 napot rá kellett szánnunk, hogy mindenkit végig tudjunk kezelgetni, mert annyi jelentkező volt, hogy ez több napot igénybe vett még.
Ez mit mond nektek egyébként, meg mit jelez nektek, hogy ennyire sok a jelentkező, mert egyik oldalról biztosan azt, hogy nem volt tévedés az, hogy igény van arra, hogy valami más történjen az emberekkel, mint ami a hétköznapokban
tud itt történni. Az történt, hogy nem bántólag mondom, de sajnos tény, hogy nagyon sok egészségnapot hirdetnek meg ilyen-olyan kis szervezetek, ami arról szól, hogy az embereket valamilyen ingyen kezelésbe, bevizsgálásba részesítik, és utána rábeszélik valami terméknek a megvásárlására. És ebből a dologból már az, és ez főleg a nyugdíjasok vannak ezzel megcélozva, ebből már az embereknek egy kicsit elege van. És úgy óckodtak is ettől az egészségnaptól, és amikor azt látták első nap, hogy tulajdonképpen mi nem akarunk rájuk beszélni semmit, hanem csak adni akarunk. Nem kell megvenni semmit, nem akartunk. Ha valakinek volt is olyan baja, hogy esetleg valami készítményt ajánlottunk volna szívünk szerint, hogy ilyen táplálékkiegészítőket esetleg, még azt is megpróbáltuk elkerülni, hogy semmilyen módon ne legyen olyan színezete a dolognak, hogy mi ezt anyagi haszonszerzésből csinálunk bármit is. És ennek egyre nagyobb híre ment, tehát ezek az idősebb emberek adták egymásnak a hírt, hogy hú, gyere ide, itt milyen jó, itt csak kapunk, nem kell semmit megvenni, semmiben nem vagyunk belekényszerítve, és így indult ez az egész tevékenység.
És ez nektek így jó?
Hát nagyon jó, mert látjuk azt, tehát aki ugye kezdettől fogva oda jár hozzánk, most már minden hétfőn szinte, tehát ilyen 180 fokos fordulatokat látunk emberek életében.
Na, ezt akartam kérdezni, és itt egy kicsit Hennihez is fordulnék, mert azt gondolom, hogy egy nő az sokkal érzékenyebb, aztán lehet, hogy én nem jól látom ezt, látom János elmosolyodott, de egy nő sokkal érzékenyebb sorsokra és sorsok mögötti, nem tudom, életekre, ha lehet ezt így kifejezni, és úgy kíváncsi lennék, hogy miket láttok, hogy miből mi lesz. Nyilván nem névvel, címmel, telefonszámmal, de hogy ha lehet olyan példát hozni, hogy hogyan tud valakinek a személyisége változni, vagy az élete jobb irányba menni attól, hogy ennyi mindent kaphat.
Van olyan vendégünk is, aki már, tehát az öngyilkosság állapotából került oda hozzánk. És megint csak a gondviselés az, amiben én nagyon hiszek, és hogy akkor rendelte oda hozzánk, amikor már tényleg az utolsó stádiumban volt, hogy eldöntötte azt, hogy ő elmenjen. És például ez is egy óriási változás az ő életében, hogy mégiscsak el tudta dönteni, hogy marad, és hogy tovább csinálja ezt a feladatot, amit ő vállalt. Akkor vannak olyan nők, akik sajnos olyan nőgyógyászati műtéteken estek például keresztül, amivel a nőisége veszett el, és ő már azt hitte, hogy ő egyáltalán nem nő. És ebből így fölállni, csak azzal, hogy igazából nem is beszélünk a problémáról, csak ott van közöttünk. És azt érzi, hogy más embereknek is van ilyen gondja, hogy van valami egy olyan hely, ahova tartozhat, és ezáltal újra föltöltődik, és megismeri saját magát. Megérti, hogy miért történtek vele ezek a dolgok.
Megmondom őszintén, hogyha nem haragszotok meg, de szerintem nem fogtok, én nem érzek itt semmiféle csodát. Én egyetlen dolgot érzek itt, törődést.
A törődés.
Tehát itt egyszerűen, amiket elmondtál, mind a két példa nagyszerűen megvilágítja azt, hogy olyan helyzetek, amikor az embernek törődésre lenne szüksége maga körül valaki, igen, által. És hogy ez valahogy nincs meg.
Igen, és a terapeutáknál még az is egy elég nagy nehézség, hogy ne akard megmondani a másiknak a megoldást, hanem találja meg ő a saját megoldását. Tehát sokszor egy jól irányzott kérdés sokkal többet ér, mint hogy én most másfél órát beszélek valakivel, és megpróbálom vele megértetni, hogy mi a tuti, és hogy neki mind kell változtatnia.
Na jó, hát amit meg most mondasz, az ne haragudj, de saját tapasztalataimból azt tudom mondani, ez az önismeret felé hát való terelődés. Na hát, amit én felírtam magamnak, egyetlen kérdést ezelőtt az interjú előtt, amit mindenképp fel akartam nektek tenni, az az, hogy szerinted mire vállalkozik az, aki önismeretbe kezd? És ezt tőletek aztán azt hiszem igazán megkérdezhetem. Mert hogy ez nem egy könnyű út.
Amikor erre vállalkozunk, akkor először ez az út, ez nagyon nehéz. Aztán utána, igen, sokszor érezzük azt, hogy fölbelőnénk magunkat legszívesebben. Aztán utána egyre csodálatosabb. Egyre jobban, ahogy megkapjuk a jeleket, a segítségeket, a lehetőségeket, ahogy erre elkezdünk fókuszálni, jönnek a lehetőségek, amik egyre közelebb visznek ahhoz, hogy megismerjük saját magunkat. És akkor, amikor én a Müller Péternek elolvastam a Belső Mosoly könyvét, amiben azt írja, hogy a belső utat soha nem spórolhatjuk meg magunknak. Tehát elmehetsz te 100 terapeutához, elmondhatják neked, hogy mit kellene csinálnod, akkor is a belső utadat végig kell járni.
Nem jó hír.
Gondolom, én azt gondolom, hogy erre egyébként mindenki nehéz. Képes. Mindenki képes, csak...
Csak mikor?
Igen, hát csak az a kérdés, hogy mikor. Meg ugye sokan azt kérdezik, hogy hogyan, és pont ezt a hogyant kellene elengedni, hogy legyen egy célkitűzésed, mit akarsz magadon változtatni, és aztán bízd rá gondviselésre a teremtőre azt, hogy majd ő a hogyant megoldja hozzá.
Na de a mit akarsz magadon változtatni, hát az önismeretnek egyik része az is, hogy találkozol a személyiségednek olyan részével, amit azért te nagyon szívesen elutasítanál.
Hát igen, ezt kell elfogadni.
Tehát egyrészt tehát nem hiszed el, hogy te ilyen vagy. Az rémlik, hogy esetleg már mondták kívülről, hogy te vagy ilyen, de azzal az emberrel pont azóta nem beszélsz, mióta ezt megmondtasz. Szerintem ez mindenkinek megvan, nem?
Persze.
Tehát azért, mielőtt az ember önismeretbe vág, az előtt tudnia kell, hogy ez egy nagyon húzós út lesz. Aztán én elhiszem, hogy ott van a végén a siker, meg az, hogy jól érzi magát az ember. De tehát, hogy ehhez kell egy döntés.
Igen,
szintén.
De én azt gondolom, hogy az ember először ezt így nem is gondolja végig, hogy ez egy nehéz út lesz.
Nem?
Nem. Ezt nem gondolja végig. Szerintem ezt sokan nem is döntik el így, hogy én most akkor elindulok az önismeret útján, hanem valahogy úgy jönnek a jelek, a lehetőségek, hogy megmutatják neked azt, hogy na akkor most már megértél arra a feladatra, hogy végre szembenézz saját magaddal.
Mert ebben hisztek, hogy akkor kapjuk a feladatot, amikor arra megértünk? Mert hogy ugye ez is egy kérdés, hogy az ember, azt szokták mondani, mindenki annyit kap, amit elbír. Aztán az is van, hogy ott van a feladat, amit meg kell oldani, és a te döntésed, hogy megoldod, vagy elszaladsz előle, és esetleg egy életednek újabb szakaszában pontosan ugyanezt a problémát pontosan fogod kapni. Van,
vagy sokkal erősebben. Tehát még egy nagyobb, ugyanolyan jellegű, de még keményebb feladat elé leszel állítva. Ha elkerülöd ezt az egyik lehetőséget, amikor meg tudnád oldani. Nagyon sok esetben azt mutatja az élet, hogy még keményebben elé állítanak egy következő alkalommal, amikor már esetleg ki sem tudod kerülni.
Tehát akkor gyakorlatilag rá vagyunk kényszerítve a változásra, a változtatásra és annak elviselésére.
Ezt vállaltuk, amikor ide jöttünk, hogy fejlődjünk.
Ezek nagyon nehéz dolgok ám szerintem, amiket mondtak. Én értem, hogy ti már vagytok azon a szinten, hogy ez teljesen természetes, de ezeket, ha mélyen belegondolunk, változni nem szeretünk. Nem így vagyunk kódolva. Ugye, ha csak nézzük a történelmi kódot, és akkor most így eléggé elrugaszkodunk a spirituális világtól, de csak nézzük a történelmi kódot, a múlt századot, a múlt század előtti rendszereket, pont úgy vagyunk kódolva, hogy egyfajta, legalábbis az őseink úgy voltak kódolva, és innentől kezdve szerintem ezt azért hozzuk, hogy így egy ilyen kvázi monotonitást tűrjünk, és tudjuk az életünk határait. És most meg minden arra tanít, hogy nincsenek határok, jó esetben.
De hát egy állandó dolog van, a változás. Tehát ha megnézed, minden változik körülöttünk folyamatosan.
Igen, ez így van.
És ezért jobb, hogyha ezt a változást elfogadjuk, és megyünk vele együtt, nem az árral szembe akarunk úszni, hanem egyszerűen hagyjuk, hogy sodorjanak ezek a dolgok. azért, hogy fejlődhessünk.
A sodorjanak, meg a megoldjuk között szerintem különbség van.
Néha kell, hogy hagyjuk, hogy sodorjanak, én azt gondolom. Tehát én is, amikor egy-egy előadót keresek, ugye elejében nagyon izgultam azon, hogy hogy lesz nekünk hétről hétre olyan előadónk, aki bevállalja azt, hogy eljön hozzánk önzetlenül. Ráadásul én Szegedről költöztem ide, tehát nem voltak ismerőseim. És aztán utána rájöttem arra, hogy muszáj, hogy ráhagyatkozzak erre a sodrásra, amiről most az előbb beszéltem, és hagyjam, hogy hittel várjam azokat az embereket, akik majd megtalálnak bennünket, vagy azokat a lehetőségeket, ahol én majd megtalálom őket. És amikor már erre rá tudtam hagyatkozni, rá tudtam feküdni erre a hullámra, hogy sodorjanak ezek a dolgok magukkal, böngésztem csak a netet, vagy bekapcsoltam a tévét, vagy hallgattam a rádiót, és jöttek olyan jelzések, hogy ezt az embert meg kell keresnem, ezt föl kell hívnom. És mindig olyan embereket találtam meg, akik önzetlenül és nagyon-nagyon jónak tartották azt, amit mi csinálunk, és így hétről hétre szinte 3 hónapra előre be vannak osztva a hétfőink most már.
És soha senki nem közelített felétek, akár olyan, aki csak el akart menni látogatónak, akár akit felkértetek rossz szándékkal?
Nem.
Ez olyan jó. Mert hogy a nyitottságban, meg a befogadóságban benne van ez is, tehát azért a nagyszámok törvénye alapján előfordulhat, hogy valaki másféle szándékkal közelít.
Igen, de valamilyen szinten lehetőséget adunk ezeknek az embereknek, tehát neki se érdeke az, hogy ellenünk dolgozzon, amikor ő is részese lehet ennek, hogy akár hogy népszerűsítse saját magát, de arra is, hogy akár változzon is, fejlődjön ő is.
Ez hihetetlen. Na jó, akkor kicsit beszéljünk a programokról olyan értelemben, de még mindig ezen a spirituális, meg önismereti úton rajta maradva, hogy ti masszázssal foglalkoztok. És mondtad is a nevét, Korokán masszázs. Ebbe egy kicsit beavadsz, hogy ez mit jelent?
Igen, a Korokán masszázs egy saolinos masszázs, tehát a saolinosok találták ki. Akupresszúrás masszázs elsősorban, tehát 1600 akupresszúrás pont van végignyomogatva rajtad így hát 1 óra másfél alatt. Földön történik, pamut ruhában, 3 kispárnával, 1 a fejed.
Olyan, mint a táj? Hasonló
hozzá? Hasonlít, igen. Vannak benne nyújtógyakorlatok is, meg egy ilyen nyomóhúzó-gyúró mozdulattal, az izmok is nagyon jól ki vannak lazítva közben.
Uh-huh. És ez mit tesz a lélekkel? Mert ugye azt már egy ideje tudnunk kell, vagy legalábbis el kell fogadni, hogy a masszázs a testmasszázs az a lélekre is hat.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok ember van, aki nem szám magára 70 percet, vagy 90 percet arra, hogy egy kicsit föltöltődjön, ellazuljon. És ez a masszázs is arról szól, hogy végre 70 percig magamra figyelek, befelé fordulok, tehát én például a masszázs alatt abszolút nem is szoktam beszélni, inkább előtte beszélgetünk 1 fél órát.
Persze.
De aztán utána már tényleg a magammal való föltöltődés, ismerkedés az, ami a főszerep. És ugye a masszinak a végén mindig van egy 20 perces meditáció is, ami meg már arról szól, hogy ezek az energiák beépüljenek, amiket megkaptál a 1,5 óra alatt. És így kerek ez az egész.
Kíváncsi lennék arra, hogy mi a véleményetek arról, hogy azért mostanában nagyon sok spirituális szellemi segítő vonal jelenik meg, nagyon sok lehetőség van, és egyébként a ti tárházatokban is nagyon sok mindent megmutattok. Nyilván ebben egy kicsit benne van az is, hogy mindenki valahogy a személyére szabott dologgal foglalkozon, de hogy miért gyorsult ez ennyire föl? Miért telítődik ezzel egyre inkább a világ, hogy tényleg szembe jön mindenféle léleksegítő, mindenféle masszőr, jógás, numerológus, asztrológus, nem tudom, tehát egy csomó minden, aminek egyébként nyilván azt gondolom, hogy ugyanúgy a nagyszámok törvénye alapján a fele lehet, hogy kókler. Miért van ekkora kínálat és egyébként kereslet is? Tehát, hogy mi történik a világban?
Hát én azt hiszem, hogy mivel pont azt látszik, hogy az emberek egyre nyitottabbak erre a kérdésre, tehát egyre több ember fordul ebbe az irányba, és nagyon sokan azt is hiszik, hogy ebből meg lehet gazdagodni. Tehát ezért van ekkora kínálat. A kereslet az ugye önmagától jött, mert az emberek egyre inkább látják, hogy a fizikai világ az nem vezet nagyon sehova, tehát muszáj a szellemi irányba elindulni. És ez a mostani helyzet, ami világszintű, gazdaságilag mindenhogy, ez egyre inkább arra ösztönzi az embereket, hogy forduljanak az önmegismerés felé.
Ezt akartam kérdezni, azt, hogy a fizikai világ nem vezet sehova, az szerinted mióta egyre egyértelműbb?
Hát én azt hiszem, hogy ezt hogy talán országa válogatja, de a fejlettebb országoknál már ugye régebb óta egyértelmű az, hogy az nem okozhat boldogságot az embereknek hosszú távon, hogy most nagy házam van, sok kocsim van. Tehát ezek mind olyan pillanatnyi boldogságok, amikor bármelyik pillanatban ezeket elveszítheted. És még senki nem volt, aki a fej alatt elvitte volna a kocsiját, a házát, a bármit, amit fölhalmozott vagyont. Ez egy bizonyos ideig boldogságot okozhat, de egy idő után már ez még egy nyűg is a nyakukba az embereknek. És még azok az emberek is képesek most már a spiritualitás felé fordulni, akik mondjuk anyagi jólétbe élnek, mert látják, valahol ezt egy zsákutcának látszik. Nyilvánvalóan azok az emberek, akik meg most mondjuk anyagilag még lejjebb süllyedtek, az átlagos szint alá, ők meg keresnek egy kapaszkodót, és azt érzik, hogy az igazi boldogságot azt meg lehet így is találni, hogy mondjuk nincs tele a pénztárcád, de a mindennapi megélhetésed azért megvan, tehát éhen nem fogsz halni, de ha van egy kis szeretet, ami körbevesz téged, egy odafigyelés, amiről már az előbb te is beszéltél, hogy törődés, akkor az emberek jól tudják magukat érezni, akkor is, hogyha szerényebb anyai körülmények között élnek. És valahol, ha egy ember boldognak érzi magát, jól érzi magát, kiegyensúlyozottnak, akkor sokkal könnyebben elviseli azokat a körülményeket is, ami mondjuk körbeveszi. Sokkal könnyebben el tud engedni dolgokat, mert rájön arra, hogy ez nem annyira fontos az életébe, mint mondjuk az élete, vagy az ő fejlődése, mint amiről az előbb a Henny beszélt, hogy bizony volt olyan ismerősünk, aki úgy volt, hogy eljön az előadásunkra, de előtte már sajnos ilyen gondolatai voltak, hogy inkább el se jön, ha nem öngyilkos lesz, mert olyan körülményei voltak. És hála jó Istennek ugye nem engedték meg, hogy azt megtegye, eljött az előadásra, végig sírta az előadást, mert pont azzal szembesítettük, hogy azok a dolgok, amihez ő ragaszkodik, meg ő azt hiszi, hogy az a boldogságot jelenti, azok éppen nem azok a legfontosabbak az életében.
Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Juventus 103.9, benne pedig a budapesti arcok. Vendégeim továbbra is Baté Henriette és Jaksa János. A Teremtés Háza meditációs központot vezetik ők. Most, aki most kapcsolódik be, annak mondom, hogy hát egy ajánlást kaptam róluk, amiben azt írta le nekem az ajánló, hogy náluk minden hétfőn csodálatos programokkal találkozhat az ember, amik mind ingyen vannak. Tehát tulajdonképpen különböző spirituális, szellemi fejlődési lehetőséget felvonultató program sorozat, ugyanakkor együttlét, ugyanakkor törődés, és egy csomó minden történik az ő házuk tájékán, ami embereknek megnyugvást, töltődést és esetleg új utakat mutathat. Azt hiszem, így tudnám ezt összefoglalni. És így a beszélgetés vége felé, amire én kíváncsi vagyok veletek kapcsolatban, az több minden. Először is a ti hitetek, hogy miben áll a ti hitetek, hogy miért csináljátok ezt, mert már azt megbeszéltük, hogy nagyon jó másoknak segíteni, nagyon jó azt a fajta energiát átadni, ami bennetek van, nagyon jó lehetőséget mutatni másoknak, de hogy a ti a saját személyes életetekben miben hisztek. A másik pedig, amit ugye elő akarnék rángatni, ez az örökös veszőparipám, az az ego kérdése. Ezt minden olyan spirituális vagy szellemi utat járó emberrel megkérdez, mert szerintem ez egy ilyen állandó kérdés, hogy ugye ezt szokták mondani, hogy csak az egód kerekedik éppen felül rajtad, amikor én meg ettől mindig kiborulok, mert hogy én úgy gondolom, hogy az ego a részünk, és nyilvánvalóan hozunk egóból döntéseket, jót is, rosszat is. Úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogy nektek milyen a viszonyatok magatokkal, meg úgy egyáltalán az univerzummal, meg az egótokkal.
Hát én akkor válaszolnék az utolsó kérdésre, ez rövidebb. Tehát tényleg azt halljuk sok helyről, hogy az egót győzzük le, meg tegyük félre. Ezt én nem így tartom. De az egóra nagyon is szükségünk van, ez tart minket életbe. Viszont azt kell vele megértetni, hogy mi nem az ellenségei vagyunk, hanem a társa, a partnere. És hogyha partnerként kezeljük, hogy ő is legyen a partnerünk, mert ugye csak együtt tudunk életbe maradni, akkor ez teljesen jól fog működni, jól lehet működtetni. Tehát nem kell őt félretenni, nem kell eltaposni, és nem kell harcolni ellene. Van, szükségünk van rá, és ezzel együtt tudunk fejlődni.
Csak akkor valahogy kézbe kell venni.
Kézbe kell venni, tulajdonképpen kezelni tudni kell, hogy mikor van arra szükség, hogy ugye az életünket megmentse, mert ugye ő általa élünk, meg mikor van arra szükség, hogy valahol mi irányítsunk. Tehát,
tudunk valamilyen példát felhozni, ami ezt jól láttatná? Úgy nagyjából kapizsgálom, amit mondasz.
Egy példát tudok mondani, de ez ugye nem az egóra, de végül is erre is ráhúzható. Ugye itt a félelemről van szó. Azt mondják, hogy a háborút is az élte túl, aki félt. A félelem is a mi társunk. Tehát az minket véd. Tehát aki teljesen vakmerő és őrült, az neki megy a falnak fejjel, belemegy egy golyózáporba, és evidens, hogy meg fog halni. Tehát az egóval is az van, hogy ő minket véd valamitől. És hogyha ezt észrevesszük, megtanuljuk, hogy ő minket azért véd, tehát nagyon sok esetben szükségünk van egy egós megnyilvánulásra, hogy megvédjük önmagunkat, a saját életünket.
Uh-huh. Igen.
És ennyi. Tehát, hogyha ezt tudjuk kezelni, hogy a döntéseinket ne úgymond egóból hozzuk meg, hanem egy picit gondolkodjunk el, hogy most miről is van szó, és akkor úgy a kompromisszumból tudjunk döntéseket hozni, akkor ez nagyon jó tudni.
Most egy kicsit az a kép ugrott be nekem, mint hogyha lennél egy ilyen, nem tudom, hadseregparancsnok, és akkor amikor történik valami veled, akkor te eldöntöd, hogy az egódat engeded előre, vagy most egy kicsit félre rakod.
Igen, igen. Tehát kontroll alatt kell tartani, hogy mikor engedem, hogy az egóm valamilyen szinten megnyilvánuljon, és mikor van az, hogy észszerűen kell dönteni. És ez akár még azt is jelenti, hogy oké, most háttérbe vonulok, mert ezzel teszek a legtöbbet és a legjobbat.
Na hát ezt a szintet hogyan lehet elérni?
Ez a tudatosságról szól.
Igen.
Mert hogy van az is, ezt mi már Hennivel ugye egy pár mondatot itt adáson kívül beszéltünk róla, hogy van az is, amikor azt mondják emberek, főleg akik spirituálisan rendkívül fejletnek tartják magukat, hogy ők már az egót teljesen kiszorították az életükből, és minden úgy van jól, ahogy van. És ugyanazt a kérdést tettük fel, illetve hát ugyanazt fogalmaztad meg te is egyszer már magadba, hogy ez nem menekülése adott esetben a fizikai világnak, lássuk be, mégis csak vannak kihívásai elől.
Igen, tehát az egónál az a kérdés mindig, hogy tudok-e eléggé kívül helyezkedni egy-egy szituáción, és fölülről megnézni azt, hogy mi történik most velem. Mert hogyha tudatosan rá tudok nézni egy-egy szituációra, és akkor azt tudom mondani, hogy na ez most az egó műve, és megsimogatom a fejét, és azt mondom, hogy jó, hát tudod, hogy együtt vagyunk, és veled vagyok, és csináljuk együtt a dolgokat. Meg ha belehelyezkedünk, és érzelmileg teljesen átéljük ezt az egészet, akkor már tényleg az egó irányít. De hogyha tudatosan kívülről rá tudunk nézni az egészre, akkor jól jövünk ki ebből a történetből.
Tud, ez nagyon nehéz szerintem ideig eljutni. Mi kell ahhoz vajon, hogy az ember ide el tudjon jutni? Hogyan kell magát trenírozni?
Hát ez az, amiről beszéltünk, az önismeret, az hogy az ember egy olyan fejlettségi szintre eljusson, hogy már ne az legyen a fontos mindig, hogy nekem legyen igazam. Uh-huh. Tehát mindig az adott szituációt, úgy, ahogy a Henny is mondta, kívülről lehet tisztán látni a dolgokat. Tehát ha benne vagyok a dologba, és érzelmileg érintett vagyok, akkor nem látok tisztán. Tehát csak akkor tudom tisztán látni azt a szituációt, ha én kívülállóként tudom magam ezt helyezni. Ez nem mindig egyszerű. Szoktam ezt a hasonlatot fölhozni, hogy az a háborús veszteség, az 1% tényleg nem olyan sok. Hát, ha nem az én gyerekem, vagy nem az én férjem.
Pontosan.
Tehát amikor érintettek vagyunk, azért nehéz ebből teljesen kívülállónak helyezni magunkat, de a folyamatos gyakorlással előbb-utóbb elérjük ezt is.
Na jó, én egy kicsit még visszatérnék a ti programjaitokra, mert amit én így megnéztem, és nekem nagyon tetszik, hogy van egy ilyen úgynevezett kölcsönkönyvtáratok, amiben ti azt is megengeditek, hogy valaki otthonról hozzon be könyvet, hogyha már ő neki ez nem kell, vagy úgy gondolja, hogy másnak is a rendelkezésére bocsájtaná, és akkor azt úgy odaadja ennek a könyvtárnak, és akkor mindenki használhatja. Nagyon tetszik maga az ötlet, de ennek is a hátsó gondolatára vagyok kíváncsi, hogy jött ez is, hogy ilyen szinten is hozzájárulni ahhoz, hogy emberek bővüljenek, jobban tudjanak, többek legyenek.
Mi mind a ketten azt gondoljuk, hogy a mostani helyzetben az anyagiak azok eléggé nagy korlátot állítanak emberek elé. Tehát az egész tevékenységünk arról szól, és ez a motiváció, hogy az anyagi része ne tudjon kizárni senkit abból, hogy hozzánk eljöjjön, ezért vannak a hétfői napjaink, hogy tényleg mindenki, akinek nincs erre pénze, az is el tudjon jönni, az is megismerkedhessen más-más technikákkal, gyógymódokkal, területekkel, amire egyébként kemény pénzeket kellene kifizetni, hogy elmenjen egy ilyen előadásra vagy tanfolyamra, és azt ő nem engedheti meg magának. Akár a jóga is nagyon sok embernek tetszik, de nem tud rá pénzt szánni, mert nincs rá annyi. Hétfőnként el tud jönni egy ingyenes, egy órás jógára, ami neki is jót tesz. Érzi azt, hogy ebbe a légkörben állunk, egy szeretett légkör veszi őt körül, jól érzi magát. Ez a kölcsönkönyvtár visszatérve, tehát azt mindenki nagyon jól tudja, hogy most a könyveknek sajnos elég horrorisztikus árai vannak. És nyilvánvaló, hogy sok ember nem tudja megvenni azokat a könyveket, amit szeretne elolvasni, vagy egyáltalán el kellene olvasni, mert alapművek. Tehát itt most gondolunk például a mennyei proféciára, aminek több része is van. Tehát egy alapmű, amit minden embernek el kellene olvasson ahhoz, hogy tudja, hogy mi zajlódik itt körülöttünk ebbe a világba. Mi miről szól. És mikor 3-3500 forint, vagy akár többe is kerül egy könyv, ezt nem tudják az emberek megengedni maguknak. Nekünk van egy olyan könyvtárunk, ami több mint 1000 könyvből áll, ami mind hasonló spirituális témájú könyv, és ezért döntöttük el, hogy ott van, aki odajön, megnézi, kiválassza, fölírjuk, hogy ki vitt el, mikor vitt el, és kb. Egy hónapot adunk rá, hogy majd visszahozza. Ezért nem kérünk semmi ellenszolgáltatást, örülünk neki, hogy érdeklődik a téma iránt, és hozzá is tud jutni így.
Hát hihetetlenek vagytok tényleg, ahogy azt egyébként a levélírótok is leírta. Akkor már csak azt szeretném megkérdezni, hogy azon túl, hogy ti ennyit törődtök az emberekkel, meg mindenkivel, aki titeket körülvesz, mikor és hogyan töltekeztek ti, meg miből, ugye saját életetekben, a saját privát életetekben, akár a ti kapcsolatotokban is, de úgy külön-külön is.
Mi ezt így nem válasszuk külön. Tehát nekünk ez az életünk. Ez a privát életünk, és ez az életünk. Így van, mind a kettőnket ez tölt. Tehát nagyon sokan fölteszik ezt a kérdést, hogy mi hogy bírjuk ezt. Mosolygunk, hogy mit. Hát egy csodálatos dolgot csinálunk, amiben csodálatos emberekkel vagyunk körbevéve, tele-tele szeretettel, mert mindenki, aki ott van, valóban tényleg szeretettel jön oda, és így is megy el. És ez minket ennél jobban nem tölthet semmi. Tehát a szeretet az a csodaszer ebbe a világba, ami mindenre megoldás. És mi ezt adjuk, és ezt kapjuk.
Jó, hát ültem már én itt jó pár szortágra nyílt szemekkel, hogy azok alapján, amit hallok, most is ez történik, és nagyon-nagyon örülök, hogy megismertelek titeket, és annak is, hogy meg tudtalak ismertetni titeket a hallgatókkal, és nagyon köszönöm Péntek Krisztinának, aki elküldte ezt az ajánlást, egyébként már be kell vallanom elég régen, hónapokkal ezelőtt, csak valahogy ez még így nem került elő, hogy iterítékre, hogy akkor meg is hívjalak titeket, de hát most ennek igazán örülök, hogy megtörtént, és nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Baté Henrietta és Jaksa János voltak a vendégeim, a Teremtés Háza Meditációs Központ kitalálói, megvalósítói, és ezek szerint nem tudom, hát az üzemeltetői, az egy nem jó szó. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük mi is.
Mi is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és hát várunk mindenkit szeretettel.
És ez volt a Budapesti Arcok, itt a Juventus 103.9-en, én Fehér Marian vagyok, köszönöm szépen ma esti figyelmüket is, és ne felejtsék el továbbra sem, hogy várom a leveleiket, hogyha ismernek olyan embert, akiről azt gondolják, hogy példaértékű lehet valamiben, akkor írjanak róla ajánlást, és elérhetőségekkel együtt küldjék el a budapestiarcok@juventus.hu e-mail címre. Emellett ott a legnagyobb közösségi portálot mindig láthatják, hogy ki a vendég, és azt is, hogy miről beszélgetünk. Budapesti Arcok holnap este is lesz, de addig is maradjanak itt a Juventus 103.9-en. Legyen nagyon szép az estéjük, vigyázzanak egymásra és magukra. Jó éjszakát, Budapest, viszont hallásra!
Budapesti Arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről. Holnap este is 8 után, itt a Juventuson.